Kedves jó Mária de rádióhallgató testvérek! Egy ilyen fejezethez érkeztünk el a Krisztus Egyháza történetében. Katolikus Egyház újjáéledése Európa országaiban. Itt a protestantizmus után vagyunk. A reformpápák fáradhatatlan buzgalmá a központi egyházkormányzat újjászervezésében az zsinati rendelkezéseknek a végrehajtásában a Collegium Germanicum és a pápa és a püspöki szemináriumok felállítása, a püspöki vizitációk és a zsinat szellemében nevelkedő új papság tevékenysége egyesülve az új és megreformált régi szerzetes rendek teljesítményeivel új közszellemet keltett Európában. A zsúfolt templomokból kiáradó lelki élet lüktetése rányomta bélyegét a közéletre is, az aluszékonyságot mozgás, cselekvés váltotta fel. A tömegek éppen úgy vallási öntudatra ébredtek, mint ahogy a fiedelmi házak új nemzedéke is ráeszmélt elődeinek a mulasztására. A lelki megújulás korszakalkotó volt a történelemben, de a lélek egyetemes jellege és a közélet összefogó különböző állampolitikai rendszerek érintkezése szerint elég különböző képpen jelentkezett a politika síkján. Ahol az új vallási doktrinák csak a lélek felügyeletét kuszálták össze, mint Olasz és Spanyolországban, ott az átalakulás folyamata és a lélek belső medrében folyt le, anélkül, hogy a politikai élet mezőjét is elöntötte volna. Másutt viszont, hol a politikai hatalom a lélekhez vezető utat is elállta, mint Angliában és Skandináviában, ott a lelki élet vezetése alig nyilatkozhatott meg az általános üldözés miatt. Német és Franciaországban pedig, ahol az erők akár a tömegsúly, akár az eszmei lendület folytán bizonytalan egyensúlyban voltak, és a vallási ellentéteket nagyon sokszor politikai érdekek is kísérték. Gyakran izgató és szenvedélyes összeütközésekben vagy háborúkban kerestek kiegyenlítődést. Általában tagadhatatlan történelmi tény, hogy a katolikus egyháznak elvesztett politikai pozícióba való visszakerülését mindenütt megelőzte a lelki megújulás. A vallási öntudatosítás kizárólag a lelkiség síkján szétáradó szellemi fegyverekkel irányított és vezetett mozgalom volt, mint alapfeltétel. Németországban a püspökségek elkobzása mérte az egyik legnagyobb csapást az egyházra. Mindaddig ugyanis, míg az egyházi területek püspöki joghatóság alá tartoztak, nagyobb vereség annál kevésbé érhette az egyházat, mint a birodalom művelhető és legsűrűbben lakott területének egy harmada éppen az egyházi javadalmakra esett. Ez a helyzet még közjogi szempontból is kedvező volt. Az egyház fejedelmek uralma alatt a katolikus papság szabadon élhetett hivatásának. A katolikus istentisztelet nyíltan fennmaradhatott, ha a püspök nem törődömsége folytán a protestantizmus be is hatolt a püspökségek területére, az azelőtt teljesen katolikus vidékek vallásilag legfeljebb vegyes területekké alakultak. A nagy szekularizációk azonban teljesen megváltoztatták ezt a helyzetet. Az egyházi javadalmak elfoglalásával a püspöki joghatóság is megszűnt a szekularizált területen, és a Luther-féle tartományi egyházszervezet alapján ez a joghatóság azoknak a világi fejedelmeknek a jogkörébe tartozott, akik az illető területet maguk foglalták el. Ezek a fejedelmek aztán, a lutheri elvek szerint az egyházi joghatóság letéteményesei és gyakorlói, nem különben a politika és a lelki hatalom birtokosai lettek, és első dolguk volt, hogy a katolikus papságot az elfoglalt területről előzzék, helyükbe prédikátorokat tegyenek, akik készséggel fejet hajtottak a fejedelmi önkénynek. A katolikus istentiszteletet eltiltották, és egyéni tetszésük szerint részben vagy egészben protestánssá tették a püspökség vagy az érsekség területét. Ezzel az egyházra nézve nagy területek és tömegek mentek veszendőbe. A legnagyobb veszteség e tekintetben a birodalom északi részén érte az egyházat. Az Elbától keletre eső püspökségek már a 16. század első felében protestáns kézre kerültek. Schleswigi, Schwerini, Ratzenburgi püspökségeket a Holstein és a Mecklenburgi hercegek kobozták el, a Kaminit a pomerániai hercegek, a Brandenburgi, Havelsbergi és Lebusi püspökségeket pedig a brandenburgi őrgrófok oroszták el az egyháztól. Az Elbe és a Veszter között a Merseburgi, Naumburgi és a Meisseni püspökségek majdnem egész területét a szász választófejedelmek és a szász hercegek szállták meg erőszakkal és csatolták többi birtokaikhoz. Más püspökségek területét annyira megcsonkították, hogy csak torz csonkjai maradtak eredeti nagyságuknak, és képtelenek voltak arra, hogy minden oldalról rejájuk leselkedő kapzsi fejedelmekkel szemben fent tudják tartani magukat. Ahol egy-egy szomszédos katolikus fejedelem pártfogására támaszkodhattak, ideig, óráig még tartották magukat, de ha ez a pártfogójuk is elhunyt, vagy utóda a hituitókhoz csatlakozott, ez pedig igen sokszor előfordult a német fejedelmi családokban, akkor legtöbbször a még megmaradt kis egyházcsonk is zsákmánya lett az erőszaknak, és ezzel a hituitásnak. Innen van, hogy a katolikus egyháznak még az Augsburgi vallásbéke után is nehéz küzdelmeket kellett vívnia a még megmenthető püspökségeknek és híveinek megtartásáért. Ezek a küzdelmek alkotják a katolikus visszahatás németországi történetének leghősiesebb, sokszor drámai fordulatokban gazdag fejezeteit. Súlyosbította az egyház helyzetét az a körülmény, hogy hiányoztak belőle egyházi pályára lépő fejedelmi sarjak, akinek családi tekintélye lehetővé tette volna a püspökségek megvédelmezését, vagyis akik az ez időben érvényesülő politikai eszközöket éppen úgy felhasználhatták volna az egyház védelmében, mint a protestáns fejedelmi sarjak az egyház ellen. Nem mintha a katolikus fejedelmi házak nem tudtak volna felmutatni sziklaszilárd hitvallókat, de a komoly lelkiismeret, nem egyszer a papi nőtlenség, éppen ezeket tartotta vissza az egyházi pályától. Így aztán többször előfordult, mint Ernő Bajor herceg esetében is, hogy a püspökségek megmentésére már az első reformpápák is több püspökségnek egy kézben való egyesítéséhez voltak kénytelenek folyamodni. Jól lehet az ellenkezett a zsinat szellemével és a rendelkezéseivel. Ez volt a helyzet az észak-német Hildesheimi püspökségben is, ami a hituitás előtt az ősi Goszlár és Hildesheim városán kívül 330 plébániát számlált. De az fosztások után a 16. század 70-es éveiben a püspöki székhelyen kívül már csak 25 falura terjedt ki. 330-ból 25 falu, mintegy 10-11 plébániával csupán. Ennek ellenére 1573-ban három előkelő egyén versengett az apró püspökségért, Gyula, Braunschweig, Wolfenbütteli herceg, Holle Eberhard, a lübecki püspökség protestáns adminisztrátora, és Adolf Holsteini herceg. Mivel bármelyik megoldás a katolikus egyház végleges bukását jelentette volna Hildesheimban, ez már csak úgy volt elhárítható, ha a püspöki székbe olyan fejedelmi ivadék kerül, akinek személye nem csak arról kezeskedik, hogy nem szekularizálja a püspökséget, hanem családja tekintével meg is menti az erőszakos elfoglalástól. Így történt, hogy Ernő Bajor herceg freisingi püspöknek Hildesheim püspökké való megválasztását 13. Gergely pápa kénytelen volt elfogadni. Ernő herceg meg is felelt a várakozásnak. A jezsuiták letelepedésének előkészítésével és az inati rendelkezések életbe léptetésével megindította a katolikus egyház megújódását a Hildesheimi püspökségben is. Ugyanakkor elveszett a Magdeburg és Halberstadti püspökség. Amaszt az adminisztrátor Joachim Frigyes brandenburgi herceg foglalta el önmagának, miután 1570-ben kilépett az egyházból és megházasodott. Emezt a protestáns Gyula Braunschweigi fölfenbütteli herceg foglalta el kiskorú fiának, Henrik Gyulának. Miksa a császár ugyanis, hogy a bajor uralkodóház észak-németországi terjeszkedését és Ernő herceg megválasztását megakadályozza, Halberstadti regáliákat 1576-ban pályázta a fiatal hercegnek, aki 8 év múlva megházasodott és a püspökséget saját családi birtokának jelentette ki. Ugyan a szomszédos katolikus II. Erik braunschweigi kallenbergi herceg 1584-ben örökös nélkül meghalt, ennek tartománya is Henrik Gyulára szállt, aki az egyesített két tartományt oly könyörtelenül protestantizálta, hogy 1588-tól már nem volt katolikus pap Braunschweig területén, az ősi Welf tartományában. Westfáliában, hogy a János püspök halála 1576-ban a három püspökség Münster, Osnabrück és Paderborn birtokáért szenvedélyes küzdelem indult meg. A paderborni káptalannak a kölni érsek választó fejedelem Isztenburgi Szalentin megválasztásával sikerült a szekularizációt elkerülnie. Az osznabrücki káptalan azonban, miután a trienti hitvallásra vonatkozó megesküvő Henrik Szász Lauenburgi herceget, a brémai adminisztrátort választották meg, elvesztette a püspökséget. E püspökség regáliáit ugyanis Miksa császár a pápa tiltakozása ellenére már 1575-ben kiadta a titokban protestáns és nős Henrik hercegnek. Ez a herceg dinasztikus fejedelemséget igyekezett alakítani, és a münsteri püspökségre is kinyújtotta a kezét. A káptalan azonban Ernő Bajor herceg megválasztásával megmentette a püspökséget. Páratlan küzdelem indult meg most a két fél között, amelyből a lauenburgi herceg tragikus halála után végre Ernő herceg került ki győztesen, és a pápai megerősítés után, mint választott püspök, 1585-ben elfoglalta új püspöki székét. E püspöksége 1581-ben még a Lüttichit, 1583 pedig a kölni érsekséget is választó fejedelemséget egyesítette, ezzel Észak-Németország még megmaradó részein megmentette a katolicizmust. Észak-Németország más püspökségei hasonlóan vigasztalan képet mutattak egyházi szempontból. A magdeburgi püspökségben protestáns adminisztrátor ült. A káptalan megnősült kanonokból állt. A székesegyházban nyugodtan egymás mellett ültek feleségeikkel. Minden városában a káptalan hű maradt katolikus hitéhez, de a polgárság ellenséges indulattal volt irántuk, és a protestáns vallásgyakorlat kihirdetése után a kanonokat egyszerűen börtönbe vetették. A katolikus istentisztelet a székesegyházra korlátozódott, és kemény büntetések sorával sújtották mindazokat, akiknek gyermekei a székesegyházi iskolákban tanultak. Brémában a katolicizmus romjain a luteránus és a kálvinista felekezet vetélkedéséből a kálvinisták kerültek ki győztesen, csak egy templomot hagytak meg a luteránusoknak. Lübecket és Verdent Holle Eberhard püspök szekularizálta és tette protestánssá. E tekintetben azonban őt messze felülmúlja a lübecki polgárság türelmetlensége, amely az egész lakosságot a protestantizmusra kényszerítette, úgyhogy 1566 után az egész városban csak egyetlen katolikus élt, egy protestáns szabómester felesége. Közép-Németország püspökségeinek sorsa kedvezőbb volt az északiaknál. Frankföldön kevesebb fejedelmi ház volt, mint Németország északi részein, itt tehát a birodalmi lovagság és a nemesség fészkében az egyházat nem fenyegette olyan súlyos erő, mint amott bár a luteránus prédikátorok. A nemesség és a lovagság oltalma alatt a würzburgi és a bambergi püspökség területére is behatoltak. A városi közigazgatás itt is éppen új protestáns kézben volt, mint az igazságszolgáltatás, amelynek ítéletei, mint Ránke megállapítja, feltűnően ellenkeztek a katolikusok érdekeivel. A lovagság és a nemesség azonban semmiképpen sem versenyezhetett a püspöki tekintéllyel és befolyással, és ez magyarázza meg azt is, hogy a német katolikus egyház restaurálása éppen ezekről a területekről indult el. Dél-Németország szintén nem került el a vallásszakadást. Itt elsősorban Baden és Württemberg szakadt el az egyháztól, a német és a máltai lovagrend háza és a katolikus vallás mellett buzgón kitartó birodalmi nemesség birtokai azonban ezekben a fejedelmekségekben is biztosították a katolikus vallás fennmaradását. E katolikus szigetek szilárdan megálltak hitük mellett, és nem inogtak meg a legrettenetesebb üldözés alatt sem. Amiről Ernő herceg Lüttichi beiktatására bajor herceg követei keresztül vonultak Württembergen, csapatosan jelennek előttük az ulmi protestáns egyházkerület, katolikus népe és rózsafűzéreit mutogatva, könnyes szemmel panaszolta, hogy kemény erőszakkal akadályozzák katolikus vallásuk gyakorlásában, és örömmel emlékeztek vissza arra a boldog időre, amikor Albert herceg náluk időzött Überkirchenben, és ő katolikus prédikációt és szentmisét hallgathattak. Württembergen és Badenben kívül a protestantizmus volt az uralkodó Baden-Durlachban, Hanau-Lichtenbergben, a Rajnai Pfalzban, Pfalz-Weibrückenben és 1613-ig Pfalz-Neuburgban is. Ezen felül a birodalmi városok egy része teljesen, más része pedig protestáns volt. Nürnbergben, Nörlingenben, Frankfurtban, Strasbourgban és Heimbornban csak a máltai lovagrend tartotta meg a lakosság egy részét a katolicizmusnak. Az 1553 évi Mühldorfi tanácskozás anyaga azt mutatja, hogy megvolt a baj Bajorországban is. Ennek okát már az 1550-ben elhunyt IV. Vilmos herceg is elsősorban az alsó és felsőpapság erkölcsi és műveltségi színvonalának hanyatlásában látta. A protestáns prédikátorok az egyházi hatóságok részéről alig találtak akadályra, a tartományi rendek védelme alatt előbb titokban, majd egészen nyíltan kezdték hirdetni Luther tanítását. Kedvezetekig még az a tény is, hogy a bajor hercegek állandó pénzzavarban voltak. Ez egyrészt a hercegi udvar oktalan fényűzéséből fakadt, másrészt a bajorház a birodalom belső zavarai miatt újszólván állandóan fegyveres felkészültségben volt, ami tetemes összeget emésztett fel. Az uralkodó hercegek emiatt sűrűn kényszerültek a tartományi rendek összehívására, ezt viszont a rendek protestáns része olyan engedmények kicsikartatására használta fel, amelyek előmozdították a hitszakadás terjedését. Az alsó Rajnánál a Jülich elvei hercegségben szinte állandóan ingadott a katolicizmus sorsa. Különben a német alföld és francia protestánsok oda menekülése és a német alföld északi protestáns részeivel való sűrű kereskedelmi érintkezése révén a kálvinisták száma annyira felszaporodott, hogy a polgárság 1580-ban már a protestánsoknak is szabad vallásgyakorlatot követelt. 1576-ban már az érsekség protestantizálásáról is mind sűrűbben szó esett a kölni protestánsoknál, különösen a nassaui háznál, amely ezen a vidéken a legnagyobb törekvéseket. Kedves jó Mária rádió hallgató testvérek, folytatjuk majd itt ezeket a felsorolásokat, hogy mik voltak még az elkövetkezendő alkalommal a Németországban, német birodalomhoz tartozó, majd osztrák házban is, Ausztriában felső is, és tovább folytatjuk így majd az elkövetkező alkalmakkor. Ezt a, hát mondjuk ez egyháznak, egyik egyháztörténetnek szomorú fejezetét, de ugyanakkor ott van előttünk már a restauráció, a katolikus restauráció, amikor megfelelő módon egyházfejedelmek, pápák, jezsuita rend és sok más prédikátor hűségének köszönhetően az egyház újra és újra felé lett, mert Krisztus egyháza az Úr Jézus Krisztus ígérete alapján nem múlik el, ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!